Köszönöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporation Z, a Spirit FM-en. Én Trunk Tamás Stability vagyok a mikrofonnál, és itt a Corporation Z-ben az új generáció témáiról, az új generációról beszélgetünk, és persze a hírportálok és az újságírói pályának a jelentőség az új generációnál. Ez egy olyan kérdés, ami engem már régóta foglalkoztat, hiszen egy olyan kort élünk, ahol sok digitalizációs változás következett be, demokratizált lett a hír szolgáltatás és persze a fogyasztás is, és hogy hogyan változik az új generáció szemében akár ez a pálya, akár ez a karrierút, és mégis mik azok a közös pontok, amik nem változnak, és mik azok, amik maradnak. Erről fog most beszélgetni, hiszen itt van velem Klica Spiros, az Index sportújságíró. Én nagyon köszönöm, Spiros, hogy itt vagy, hogy elfogadta meghívásom.
Szia, Tomi, üdvözlöm a hallgatókat.
Mert nagyon sok izgalmas off-record beszélgetésünk volt, ezért úgy voltam, hogy mindenképp erről a témáról veled kell itt beszélgetnem, és téged kell elhívnalak, mert nagyon-nagyon szuper gondolataid vannak, hogyha én ezt most így szubjektíven már megítélhetem előre. Elsősorban kérek azt elzadárulni, hogy mióta vagy ezen a pályán, mi úgy az elképzelést a jövőre tekintve, és hogy jelenleg mi mindennel foglalkozol.
Így van. A sportújságírói pályán már egyetem előtt már elkezdtem vele foglalkozni. Középiskola alatt volt egy tanfolyam, még az Eurosport szervezte, és ott kerültem bele igazából a sportvilágába. Tehát fontos megjegyeznem, hogy én sportújságíró vagyok. Abszolút a életemnek a legnagyobb részét a sport teszi ki, és ezzel foglalkozom. 2017-18-tól vagyok benne aktívabban a sportmédiában, és már ott elsajátítottam a kommentátori, meg a szerkesztési újságírói alapelveket, és 2021 nyarán keresett meg az Index, amikor még a Európa-bajnokság meg a Tokiói olimpia kezdődött, és már lassan több mint másfél éve vagyok ott, mint sportújságíró riporter.
Mik azok a témák, amik leginkább foglalkoztatnak, mi mindenről írsz legszívesebben?
A sporton belül igazából a sportújságíró mindenhez is kell értenie. Tehát persze mindenkinek vannak kedvenc sportágai, nekem például a kosárlabda meg a tenisz abszolút ilyen, amivel a szerkesztőségben kicsikét ki is lógok, mert rajtam kívül más annyira nem foglalkozik például az NBA-vel, de természetesen a labdarúgás, kézilabda, NFL, szóval mindenhez is kell érteni. És amikor pont említettem az olimpiát, akkor találkoztam ezzel először úgy igazán, hogy úristen, nekem még mondjuk a cselgáncshoz is kell majdnem szakmai szemmel értenem, és akkor volt az első ilyen nagy rádöbbenés, hogy a sportújságírónak nem csak a kedvenc sportágaival kell foglalkozni, hanem tényleg mindennel is, szóval nekem is vannak kedvenceim, a kosárlabda, ahogy mondtam, de mindennel foglalkozunk.
Honnan tudod begyűjteni mindezt a tudást, hogyha azt mondod, hogy ugye mindenhez érteni is kell, ami azért nem egy kis kihívás?
Nem. Szerencsére nagyon sok olyan külföldi, meg hazai szakportál van, ahonnan szerezzük az információkat, de leginkább a külföldi szájtok azok, ahonnan az információkat, adatokat, statisztikákat gyűjtjük. Nyilván, amikor például egy ilyen cselgánccsal találkozol, vagy egy adott esetben egy tollastabdával az olimpián, akkor abszolút tehát magadnak kell utána olvasni, Wikipedia oldalra felmenni, mik a szabályok, tehát nem tanítja meg neked senki. Vannak segítségek, de ha találkozol egy új sportággal, akkor külföldi oldalak, ahogy mondtam, leginkább ahonnan mi is szerezzük ezeket az információkat, és saját magunknak tanítjuk meg ezeket.
Hogyha már a háttérmunkáról beszélünk, talán egy érdekes kérdés a generációs változásában az újságírói szakmának, talán az ugye, hogy a teljes információ áramlat megváltozott a digitalizáció az elmúlt években. Tehát amíg az ember régen csak sajtóanyagokból dolgozott javarészt, az most már, ahogy mondtad, ez egy teljesen más kérdés, és itt egy nyitott könyv van előtte tulajdonképpen, nagyon gyorsan áramlik az információ. Mit gondolsz, mennyit változott meg a háttérmunka az elmúlt években egy-két generációval korábbhoz mérve?
Fú, rengeteget. Tehát a mai médiára jellemző, hogy minden is egyből ott van előtted. Tehát például, ha megnézzük a Twittert, egyfajtában pörögnek a tweetek, meg a hírek, szóval rengeteg információ közül kell kiszűrni tényleg azokat, amik érdeklik az embereket, és amik fontosak. Ez egy nagyon nehéz része a munkánknak. Például, amikor volt a katari világbajnokság, volt egy tweetdeckünk, amin egyfolytában jöttek a hírek, és el kell dönteni, hogy akkor most ebből írjunk egy posztot, írjunk egy cikket, vagy igazából annyira nem érdekli az embereket. Tehát rengeteg információs hír van, ami egyre inkább a felgyorsult világnak ugye a jellemzője. És ezért egy kicsikét ugye azért nehezebb a munkánk. annyira régóta nem vagyok a szakmában, szóval nem tudom, hogy mondjuk a 90-es vagy a 2000-es években ez hogyan nézett ki, nyilván, ahogy mondtad, leginkább csak sajtóanyagokból tudtak készülni a sportriporterek. Amióta én benne vagyok a szakmában, ez mondjuk legyen ilyen durván 5-6 év, azóta viszont azt tapasztalom, hogy egyre jobban felgyorsulnak ezek a híráramlatok, a hírek, információk, és a munkánk egyik szerves része az, hogy kiválasztani azt, ami érdekes és fontos, meg hogy hiteles. Tehát a hitelesség a mai világban egy hatalmas kérdés, és legalább nálunk van ilyen szabály, hogy legalább 2-3 portálról szedjük össze ugyanazt az infot, és győződjünk, hogy tényleg hiteles, mert azért belefutni ilyen aknákba azért főleg a nemzetközi sajtóban is az előfordul, de hogyha van egy hír, vagy egy úgymond pletyka, akkor azért az 2-3 helyről leszoktuk ellenőrizni, hogy tényleg itt arról van ez, hogy valid a dolog.
Tehát mindenképp beszélünk, hiszem, hogy ez a fake news világában teljes új kihívásokat vett még fel újságíróknak, mégis ami igazán szintén érdekel, amit említettél, ez a sebesség, ami a közösségi médiából érkező híráramlatból adódik. Mennyire nehéz ezt a tempót tartani? Tehát azért egy index, egy elismert újság, ahogy te is mondod, ott nem mehet ki bármilyen hír. Tehát, hogy ezt le kell futtatni, minden stimmeljen, mindenhol aprúvolják, nem úgy van, mint Twitteren, hogy valaki beütött gombot, és aztán hirtelen kiküldi. És lehet, hogy amire mondjuk egy ilyen nagy vállalati leokézási listán és körön végig megy egy hír, adott esetben meg kimegy közben a következő tweet, ami már az ellentétét állítja most, hogyha amit láthatunk akár Elon Musknál, hogy egyszer ezt tweeteli, egyszer azt. Mennyire lehet ezt a tempót tartani, hogy elég gyorsan jelenjenek meg a hírek, mégis minden kredibilis legyen, minden megerősített információ legyen, és mégis up-to-date legyen folyamatosan.
Igen, tehát ez egy nagyon nehéz része a szakmánknak. Eleinte, amikor elkezdtem a sportmédiában dolgozni, a hírérzékenységet próbálták nekem tanítani, de alapból a sportújságíró szakmánk az egyik fontos tényezője, hogy legyél hírérzékeny, tehát lásd meg azt, ami tényleg fontos, és tényleg érdekli az olvasókat. Nálunk az Indexnél tényleg az van, hogy abszolút ezek a közérthető információkat adjunk, amely információkat minden réteg, minden korosztály értelmezni tud, is érdekli is őket. Tehát fontos azt megjegyezni, hogy minket nem csak például, ugye, mi csak egy szelete vagyunk a tortának, tehát minket ugyanúgy olvasnak az idősebb korosztály képviselői, ugyanúgy olvasnak fiatalabbak, és azokat az információkat megtalálni, amelyek mindenkit érdekelhetnek, és mindenki megérti. Tehát figyelnünk kell arra, hogy ne legyünk nagyon szakmaiak egy-egy cikkben, és mindenki számára érthető legyen. Ez tényleg nehéz, és ahogy mondtad, a rengeteg információban, meg hát úgy tudjuk tartani a tempót, hogy egyszerűen mindenre is odafigyelünk, és kiválasztani tényleg azokat az információkat, amik érdeklik az embereket. Nehéz, de hát a sportmédia sose volt egy könnyű világ, és itt 0-24-ben történnek a dolgok, tehát itt nincs is az, hogy neked van egy reggel 8-tól délután 4-ig tart a munkaidőd, és akkor ami 16-02-kor történik, azt már mosom kezeimet. Nem, tehát hogyha itt hajnalban történik egy breaking, vagy ne adj Isten, egy ismert sportoló éjszaka hal meg, akkor neked azt akkor kell kiadni, mert mi nem egy print vagyunk, nem egy nyomtatott sajtó vagyunk, hogy majd akkor hétvégi számba megírjuk, hanem egyből. És ugye egy nagyon erős hírverseny is van, amiben mindig igyekszünk elsők lenni, és ennek is az egyik legfontosabb szempontja, hogy mindig up-to-date legyünk, és mindig az legyen, hogy profin, szakszerűen és elsőként hozzuk le azok az információkat, amik mindenkit érdekelnek, és így tudunk kialakítani egy olyan olvasóközönséget, amely visszajár hozzánk, hogy igen, nálatok olvastam ezt múltkor legelőször, így most nálatok nézem meg legelőször, hogy mik a legújabb hírek.
Hogyha például a sportújságírás kapcsán, ugye mondjuk a futballt nézzük meg, a labdarúgás világát, ez egy olyan világ, mindig is nagyon erősen teóriákra épült hírverés oldalán, tehát az, hogy most ki hova igazol, ez mindig egy ilyen nagy kérdés volt. Manapság ez ugye még felülősödött, hiszen olyan személyiségek vannak ebben a világban, mint Fabrizio Romano, akik egyfolytában teóriákkal dobálóznak, és egyfolytában érkeznek pletykák. Mi alapján tudod te kiválasztani azt, hogy mi az, aminek hírértéke van, mi az, ami izgalmas mindenki számára, mi az, ami talán lehet, hogy izgalmas, de nincs eléggé megerősítve, nem elég biztos információ. Tehát ezt te hogyan tudod kiegyensúlyozni? Van erre egy ilyen tudó kipipáló listát, mm-hmm. hogy oké, ez ilyen, és akkor kimehet, vagy pedig az érzéseidre hallgatsz.
Ugye a hírérzékenység itt is elég fontos szerepet játszik, amit mondtam, de hogyha csak a futballt nézzük, akkor az a tapasztalatunk az olvasókkal, hogy ami magyar kötődés, az ugye az mindenkit érdekel. A nemzetközi piacon van pár olyan húzó név, például tényleg itt a Ronaldo vagy Messire gondolok, akinek az átigazolása körül azért mindent is el lehetett lőni, és minden érdekelt az embereket, vagy például amikor Ronaldo kiesett ugye a portugálokkal a világbajnokságon, és utána igazoltál Szaúd-Arábiába, tehát ott nagyon sok bört le lehetett ezekről húzni, de nagyon kevés ilyen személyiség van a nemzetközi futballban, aki úgy tényleg igazán érdekli az embereket, mert például azt mondjuk, hogy egy nemzetközi és elismert futball, és például legyen az Harry Kane a Tottenhamből, a vele kapcsolatos átigazolási pletykákig nem ütik meg az inget küszöböt, mert én az a kérdés, hogy és akkor mi van, tehát semmi nem változik. Viszont tényleg a Lionel Messi vagy a Ronaldóval kapcsolatban, ami a nemzetközi piacot illeti, érdekli az embereket. Ami meg a magyar oldalról, a magyar oldalra kapcsolatos, ott meg elég sok játékosnak a átigazolási híreit viszik az emberek, és meg is van róluk a véleményük. Nyilván szokták mondani azt, hogyha például egy futballmeccs van, vagy válogatott, akkor Magyarország ugye a 10 millió futballedző országa, és mindenkinek megvan róla a véleménye, tehát a magyar játékosokkal kapcsolatos híreket jobban fogyasztják az emberek.
Ugye ezért ebből azért hírportálok alatt kommentjeiben már mémek is épültek, hogy Szoboszlainak, a csapattársának, a haverjának, a barátnőjének a valakije.
Tehát, hogy erre nagyon kell figyelni nekünk, is, mint újságíróknak, hogy igazából az a célunk, hogy minél több emberhez elérjen, és hogyha például tényleg játszik a Lipcse egy német bajnokit, akkor azt, és hogyha például a Dominik is úgy játszik, hogy említése méltó, akkor úgy adjuk el. Viszont arra kell figyelni, hogy nem mindig csak pozitív értelemben adjuk a játékosokat, tehát hogyha kikap a Lipcse, akkor nyugodtan el lehet azt ugyanúgy adni, hogy Szoboszlaiék nagy pofonba szaladtak bele. Tehát erre kell vigyázni, és erre nagyon érzékeny egyébként a olvasóközönség, hogyha úgy adjuk ki, hogy mondjuk a Lipcse kikapott, akkor jó, hát akkor most már nem Szoboszlaiék, tudod, szóval erre azért kell figyelnünk, hogy meglegyen ez az egyensúly, amit abszolút követünk a sporton belül is, nem csak így az egész indexbend alatt. A nemzetközi szinten ilyen nincsen, szóval ott egyébként nem ennyire megosztóak a játékosok, ott nem kell ennyire erre figyelni, de amikor magyar játékosokra beszélünk, hogyha csak most a futballt nézzük, akkor erre azért igyekszünk figyelni.
Tehát ahogy most erről beszélsz, az látszik, hogy roppant érzékeny vagy, és érzékenyen működtök, vagyis inkább úgy mondom, hogy reaktívan, ami egy elképesztően pozitív dolog, a visszajelzésekre, a kommentekre, a közönségre, hiszen ahogy te is mondtad, a feten ez arra épül, hogy az olvasók szeressék, az olvasóknak izgalmas legyen. Mit gondolsz, mennyit könnyített akár a sportújságírói szakmára a közösségi média feltűnése, ahol egy komment szekcióban rögtön az ember tulajdonképpen filter nélkül az azonnali visszajelzést kapja? Tehát, hogy most már nem csak egy olvasottsági számot lehet, hanem valóban a véleményeket, valóban a gondolatokat.
Ezt nagyon nehéz kezelni, főleg a fiatalabb generáció tagjainak, mert akik bekerülnek a médiában, azt nagyon nehéz elfogadniuk és feldolgozniuk, hogy nem lehet mindenkinek megfelelni. Tehát én lehet azt mondani, hogy tudom, hogy jól csinálom a munkámat, és jó tartalmakat gyártok, jó dolgokat csinálok, jó dolgot teszek bele a közösbe, viszont ahogy mondtam, nem lehet mindenkinek megfelelni, és alapban ez a magyar médiát fogyasztó réteg. Ha lehet ilyet mondani, egy kicsit ilyen hát ilyen negatívabb hozzáállása van a dolgokhoz, és ez elég sokszor attól féltem, hogy te írsz egy jó cikket, akkor meglátják benne azt a kicsi kis dolgot, ami miatt úgymond bele lehet kötni, vagy bele lehet tenni, és akkor abszolút úgy értelmezik az egészet. Nyilván meg kell tartani ezt az egyensúlyt, tehát mi is olvasunk kommenteket, mi is olvassuk a visszajelzéseket, az olvasói leveleket, tehát nekünk ugye a publikus az e-mail címünk, tehát azért szoktunk rá kapni olvasói leveleket. Én ezt megtanultam kezelni, a pozitív dolgokra építeni, nyilván meghallgatom a negatív kritikát is, és van, hogy az olvasónak van igaza, egy kis részben, de egyébként tényleg van, hogy az olvasónak van igaza, és akkor arra én is válaszolok, és elfogadom az észrevételt, viszont a negatív visszajelzések nagy része az abszolút semmi köze a szakmához, tudod, egyszerűen csak úgy van vele, hogy akkor most ez kiadja magából, elhordom mindennek az újságírót, és nagyon sok olyan fiatal van, aki ezt nem tudja feldolgozni, és inkább azt mondja, hogy nekem ez nem kell, ott hagyom ezt a szakmát, vagy hát a médiának ezen részét. Nehéz volt nekem is az elején, de most már így, hogy több éve benne vagyok, ezt most már így meg tudom emészteni.
Tehát ez hatalmas kívás lehet, ugye, amikor a munkád tulajdonképpen nem csak objektíven mérik, hanem mindenkinek egy szubjektív szempontjából, és valóban ezt mindenki méri, tehát, hogy itt nem egyes kijelölt szakszemélyek, hanem itt a nagy közönségtől jön a visszajelzés. Igazán izgalmas, amiről mesélsz. Talán még maradjunk röviden a közösségi média okozta változásoknál talán, hiszen azt lehet látni, hogy a közösségi média egy nagyon személyiségfókuszú platformot és világot vezetett be tulajdonképpen. És beszéltünk Fabrizio Romanóról, de például olyat korábban azért nehezen lehetett látni, hogy valaki, mint egy személyiség, saját maga tulajdonképpen szinte már egy hírportálként működik, és egy megbízható hírügynökségként szinte, hogyha most egy kicsi költői túlzással élhetek. Mit gondolsz? Átérzi az új generáció azt, hogy az Index egy mekkora újság, egy mekkora márka, egy mekkora brand, mi minden van mögötte, hiszen ugye azt lehet tudni, hogy az elmúlt X generációnak az Index volt az az oldal, ahol csekkolták, hogy megvan-e az internet kapcsolat, és befrissül-e az Index. Szerinted ez a változás az új generációra hogyan történik meg? El tud-e menni ez a teljes érték, ez a teljes történet, ami mögötte van?
Ha az olvasó közönséget nézzük, akkor azért azt meg kell jegyezni, hogy igaz, hogy nem látunk nagyon pontos korcsoportokra való leosztást, de inkább a kicsit idősebb korosztály, aki kiteszi a olvasó közönségünk magját. A fiatalabbak is olvasnak, és kapok is visszajelzéseket, akár ugye a barátaimtól, vagy a barátaim mondják, hogy a barátaim olvassák, tehát azért több emberen keresztül kapok visszajelzéseket, de a fiatalabb generáció tagjai már nem annyira olvasnak, vagy nem a legnépszerűbb hírfogyasztási szokásuk ugye az olvasás, de mi is igyekszünk megfogni ezt a réteget, és fiatalosabb tartalmakkal, például a TikTokon jelenléttel, vagy az Instagramon jelenléttel behúzni ezt a közeget is a olvasó közönségünkbe. Szóval mi is igyekszünk már olyan tartalmakat gyártani, ami minden generáció számára érdekes és megfogja, és hogyha sikerül ilyen tartalmakat gyártani, akkor egy nagy része az olvasóknak visszajön, és sikerül egy olyan olvasókat kiépítenünk, amiben minden korosztály képviselteti magát.
Különben témaválasztásban, sportág választásban, olvasottság szempontjából látható különbség, hogy milyen generáció mifelé nyúl inkább? Hogy melyik mi az, amik itt meg jobban mozgat meg?
Igen, tehát a futball mindenkit is érdekel, de vannak olyan sportágok, amik nagyon ilyen réteg sportágak, és annyira, még hogyha magyar kötődés van, akkor se olvassák őket. Korcsoportokra leosztva, ugye nem látunk adatokat, hogy most akkor ezt a cikket a 3/4 55 pluszos volt az olvasóknak, vagy ezt a cikket mondjuk csak 25 év alattiak olvasták. Nehéz olyan sportágat mondani, amire azt mondhatnám, hogy csak a fiatalokat érdeklik. Nyilván vannak ezek a kézilabda, kosárlabda, tenisz, amit azért minden korosztály követ, és megvan róla a véleménye, a labdarúgás meg abszolút pont egy ilyen. Nem tudnék most hirtelen olyan sportágat mondani, amire azt mondom, hogy ez egy fiatalos sportág, tudod, mert a sport az minden korosztályban jelen van, akár rűzik, akár csak a véleményük megvan róla, de követik, kommentálnak. Szóval, mivel nem látunk korcsoportokkal lebontott adatokat, így nem tudnám megmondani, hogy melyik az a fiatalos sportág, de vannak ugye ezek a látványsportok, csapatsportok, amelyekkel nagyobb eléréseket tudunk generálni, mint mondjuk attól féltem, hogy hatalmas eredmény mondjuk egy világbajnoki címvívásban, az annyira van, hogy nem üti át az inger között, pedig az is hatalmas sportteljesítmény.
Mindenképp az egész egyértelmű. Hogyha maradhatunk ennél az új generációs sport kérdésnél, tehát ugye mi neked is a szívügyed, az NBA, a kosárlabda, talán az egy olyan sport, amit lehet, ha nem is egy fiatalos sportnak sorolni, de egy olyan sportnak, ahol azért elég sok olyan változás történt az elmúlt időben kommunikációs oldalról, ami pont Őrös Balázsral beszélgettem itt a két héttel ezelőtt ebben a stúdióban arról, hogy miért is változott, miért is ugrált ekkorát az új generáció felé az NBA. Te hogy látod, te hogyan kötődsz a kosárlabda sport? Te magad is üzted, vagy te egy utólag csatlakoztál bele a követésébe?
Hát, hobbi szintből üztem, tehát régebben is szerettem kosarazni hobbi szinten. Attól függetlenül, hogy egy viszonylag magasabb srác voltam még a fiatalabb éveimben is, még ugye a fénykoromban úgy szoktam mondani. Attól függetlenül profi szintig nem jutottam, viszont az NBA-vel ilyen 13-14 évesen ismerkedtem meg, és pont a New Orleans Pelicans volt az még az Anthony Davis időszakból, ami számomra is egyébként értetetlen módon, de azóta a kedvenc csapatom. Sok jó eredménnyel egyenre nem szolgáltak rá, hogy maradjak az ő szurkolójuk, de most már talán jobbak a srácok. Szóval már azért jó, egy ilyen lassan 10 éve követtem az NBA-t, és azt fogott meg benne tényleg, amit te is említettél, hogy nagyon sok olyan tényező van például a kommunikációkban, amelyekkel a fiatalabb generációt fogják meg. Tehát említhetjük itt azt, hogy a legnagyobb sztároknak például saját kosárcipőik vannak, és a kisrácoknak már arról beszélnek, hogy neked milyen Hardened van, vagy mondjuk a Westbrooknak melyik cipőjében játszol, és ezáltal sokkal könnyebben elérik a fiatalabb generáció tagjait. Ez más sportágakban még annyira nincs ilyen, vagy attól függetlenül, hogy mondjuk egy-két ismertebb játékosnak mondjuk saját termékei vannak, vagy mondjuk a Cristiano Ronaldo-nak vehetjük mondjuk a fejérnemű márkát, vagy ilyesmi. Ezek nem annyira hangsúlyos dolgok, mint ami az NBA kommunikációjában van. Szóval szerintem az NBA ezt nagyon jól csinálja, és emiatt is mondhatom azt, hogy attól függetlenül, hogy például a mérkőzések viszonylag késői vagy éjszakai időpontban vannak magyar idő szerint, Magyarországon nagyon népszerű. Uh-huh. Nagyon népszerű az egész liga, és nagyon jól csinálják egyébként, említetted a baskájákat, nagyon jól csinálják a Sport TV-n is, nagyon jól van ez az egész brandingelve, meg felvezet az alley-oop-pal, meg a hétvégi közvetítésekkel, tehát attól függetlenül, hogy távolik kicsit a magyar rétegtől, nagyon népszerű egyébként is. És hogyha történik valami olyan extra dolog, vagy mondjuk a LeBron James-el történik valami, akkor azért még nálunk is olvassák. Tehát azt kell mondjam, nyilván fontos egy jó címadás, hogy felkeltse a olvasóink figyelmét, de egyébként attól függetlenül, hogy amerikai sportról beszélünk, nagyon, nagyon népszerű.
Ez igazán izgalmas hallani, ugye, ahogy mondod, tehát az NBA egy roppant nyitott sportág, egyes játékosok közben repkarriereket építenek, meg ahogy mondtad, signature cipőik, sneakereik vannak, tehát hogy tényleg sokat lehet tanulni a klasszik európai sportok közül soknak az NBA világától. Izgalmas, hogy említetted akár baskáikat, ugye az alley-oopot, ugye jövőre előtere tekintve, tehát hogy te magad akár sportkommentátori szerepben is, akár a kosárlabda világánál mondjuk el tudod képzelni, vagy ez benne van így az elképzeléseidben a jövő felé?
Igen, ilyen tanultam is egyébként sportkommentátori képzést még, hát lehet már így mondani, hogy anno az Eurosportnál. Aztán inkább elmentem a írott tartalmak irányba, teljesen megvan benne még ez az ambíció, hogyha úgy alakul, akkor szívesen nem csak egyébként sport, nem csak egyébként kosárlabdát, hanem igazából bármit kommentálnék, tehát én már kommentáltam próbakommentálásnál úszástól kezdve kerékpárt, szóval mindent, ez is ugye azt jelenti, hogy attól még, hogyha valaki sportmédiába készül, nem azt jelenti, hogy hát nekem amúgy a foci a kedvencem, és csak ezzel szeretnék foglalkozni, tehát tényleg mindennel kell foglalkozni, és azt is fontosnak tartom megjegyezni, hogy attól még, hogy hivatalosan sportújságíró a titulusom, ez nem azt jelenti, hogy én csak írok egyfolytában, tehát ugyanúgy mi megyünk terepre, helyszíni közvetítések, helyszíni riportok, interjúk, videós tartalmak, tehát a sportújságírói szakma nagyon, nagyon sokrétű és nagyon izgalmas, ami engem elsőként megfogott benne. Utazások, helyszíni közvetítések, ahogy mondtam, szóval ez nem azt jelenti, hogy én bemegyek a szerkesztőségbe, és akkor leírok valamit.
Kedves hallgatóink, ne menjenek sehová, menjünk egy rövid kis perperces szünetre, hallgatunk egy kis zenét, addig is kövessnek minket Instagramon, a Spirit FM-et Spirit FM BP néven megtalálják, engem Trunk Tamás, Double T néven Spiros, téged hogy találnak meg Instagram, publikus az Instagramod?
Igen. Ugye görögül a Spiroszt ugye S-sel írják, tehát S-P-I-R-O-S-K, ugye klicelsz a keresztem, és 2000 születés végig, szóval rendkívül kreatívan S-P-I-R-O-S-K 2000.
2000, úgyhogy itt mindenki ebben a stúdióban 2000 után született legalább. Úgyhogy kedves hallgatóink, pár perc és visszatérünk, ez itt a Corporation Day, a Spirit FM-en. Sok izgalmas kérdést firtatunk. Újra köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt továbbra is a Corporation Day, a Spirit FM-en. Én Trunk Tamás, Double T vagyok. Ma pedig Klita Spirosszal beszélgetünk, az Index sportújságírójával, a sportújságírói szakma a különböző kérdéseiről, az ő jövőjéről, az ő útjáról. Roppant fiatalon csöppent bele ebbe a világba, és közben elképesztően sikeresen ír, és elképesztően jó érzékkel válogatja a témákat. És még a beszélgetésünk elején említetted azt, hogy mennyire jól kiegészíti magát a szerkesztőségben az, hogy neked a sportjaid személyes kötődésben, pedig azt is végigbeszéltük, hogy egy sportújságírónak mindenhez értenie kell, a tenisz, a kosárlabda, ez milyen jól belepasszol pont ugye a működésbe a szerkesztőségben. Hogy lehet, ott vannak generációs különbségek nálatok a szerkesztőségben, hiszen ugye több generáció dolgozik ott együtt, vagy pedig jól összeadódik a sok tapasztalat és tudás?
Szerencsére olyan hatalmas korkülönbségek nincsenek nálunk, tehát a belsős kollégáknál is a legidősebb újságíró, tehát a 30-as évei közepén járt, tehát olyan hatalmas gepek azért nincsenek nálunk, és úgy gondolom, hogy nagyon jól kiegészítjük egymást, tehát vannak olyan sportágok, amik nekem egy kicsit távoliak, viszont arra van egy kollégám, aki például sokkal jobban szereti, tehát mondjuk nem vagyok egy hardcore kézilabda fan, nem is nagyon igazából szeretem nézni, vagy arra közvetíteni, de pont egyébként úgy jött ki, hogy nekem kellett lemenni múlt szerdán Szegedre a Szeged-Veszprém BL meccsre, és hogyha így van, akkor felkészülsz belőle, és akkor nyomod te is, attól feltétlenül, hogy nem a kedvenc sportágad. De nagyon jól kiegészítjük egymást, én úgy gondolom, mindenkinek megvan egy-két olyan sportág, ami ez jobban ért, és nyilván, hogyha van egy olyan esemény, akkor elsősorban mondjuk hozzám nyúlnak, hogyha teniszről vagy kosárlabdáról van szó, de hogyha kézilabdáról vagy esetleg labdarúgásról, akkor lehet, hogy nem én vagyok az első számú opció, de ez így is van rendjén, mert a legfontosabb, hogy a legszakmaibb és a leghozzábértőbb tartalmakat tudjuk nyújtani. De úgy gondolom, hogy nálunk mindenre is van emberünk, szóval jól működik ez a kooperáció.
Egyetértesz a te szakmában azzal az elitással, hogy minél több év az adott szakmában, az adott területen, az több know-how-val, tudással és értéke jár, vagy adott esetben az is lehetséges, hogy mint egy nagyon új generáció, te tudsz új know-how-t és új tudást belevinni a klasszikus módszerekbe, vagy a klasszikus rendszerekbe?
Úgy gondolom, hogy vannak alapelvek, amiket kell, és tényleg ajánlott is követni, viszont annak a híve vagyok, hogyha van egy új gondolatod, vagy egy új témád, ami még egyenre ismeretlen, vagy mondjuk senki nem csinálta, azt ugyanúgy véghez lehet vinni. Tehát én azért is szeretek itt dolgozni, mert a fantáziámnak és az ötleteimnek szabad tere van. Tehát hogyha én azt gondolom, hogy én most szeretnék egy olyan témát csinálni, például egy podcastről, amiről még nem volt szó, vagy nem beszéltünk, írtunk a szerkesztőségben, akkor úgy véghez lehet vinni azt az ötletemet is, és azt a projektet is. Tehát szerintem nagyon fontos az, hogy tanuljunk egyfolytában, és én úgy gondolom, hogy attól függetlenül, hogy mondjuk valaki 20 éve van benne a szakmában, még mindig tud újat tanulni, és én nyitott vagyok abszolút az új dolgokra, és hogy mindenkit meghallgatok szakmabeliektől, és megfogadom a tanácsaikat, nyilván olyanok, akiknek a véleményére én adok, de a tanulás részéről, amit említettél, én mindig is nyitott voltam arra, hogy minél többet is, és minél több új dolgot tanuljak. Tehát nem kötném időhöz azt, hogy hát én már 20 éve benne vagyok a szakmában, tehát én már újat nem tudok tanulni. Tehát ahogy változik a világ, ahogy változnak a trendek, meg a egész média rendkívül gyorsan változik, szerintem mindig fel kell venni a ritmus is, és tartani kell a tempót az új dolgokkal, mert csak úgy lehet a mindennapi és aktuális tartalmakat gyártani.
Még a beszélgetésünk első felében beszéltünk arról, hogy a közösségi média a személyiségeket nagyon is előtérbe helyezte, és akár az egyes személyekhez kötött hírszolgáltatás is előtérbe került. Te gondolkodtál abban, hogy miközben persze a munkád végzi a lehető legmagasabb szint az Indexnél, valami sajátot is építs mellette, hiszen ez sok mindenkinek lehet látni, vagy te úgy gondolod, hogy legjobban ebben a csapatban működsz jelenleg?
Megvan bennem nyilván ez az indítatás is, hogy idővel jelenleg még nagyon a pályám elején járok, tehát még erre annyira nem volt lehetőség, és igazából nincs is, tehát én egyszerre dolgozom, egyszerre csinálom az egyetemet, szóval ez a időmnek szinte a teljes részét lefedi, de megvannak bennem azok a indítatások, hogy majd valami egyedit tegyek a sportmédia területén, viszont még idén töltöttem a 23-at, tehát még erre annyira sok időm nem volt. 5-6 éve vagyok benne ebben a szakmában, de nagyon jó dolog szerintem az, hogyha az ember nem csak a munkájával foglalkozik, főleg akkor, hogyha ne adj Isten, nem a hobbija, nekem hál' Isten a munkám egyben a hobbim is, tehát én egyenlőre ki tudok ebben teljesedni, de például nagyon érdekel a vendéglátás területe, tehát apukám görög, és a görög gasztronómia, meg a görög vendéglátás, akár itt Magyarországon egy olyan dolog, amiben szívesen majd kipróbálnám magam, vagy például éttermet vezetni, vagy egy görög étteremben mondjuk a kommunikációs oldalra megfogni ezt az egész dolgot. amire egyre több jó példát látok, hál' Isten, itthon is. Szóval van egy, ami a gasztronómia egyébként tökre érdekel, de egyelőre még nem volt időm, és nincs is rá lehetőségem, de ez majd a jövő.
Persze, mert ugye ez mind a jövőben van, és ki tudja, abszolút lehet, hogy én abban fantáziát, hogy ezeket a világokat összekötni, valahogy akár a sportújságírói világot, ugye ahogy lehet látni, hogy már nem tudom, közös NBA meccsnéző eventeket csinálni, bármi más. Tehát ugye azért itt van sok összekapcsolódási lehetőség a gasztronómia világa, és persze a sportújságírás között is. De kicsit kanyarodjunk vissza a sportújságírásra, hiszen mondtad, hogy egy tényleg fantasztikus dolog, főleg ha az ember ugye... Ha az ember ez a szenvedélye is, és a hobbija is, és így egyszerre csinálhatja ezt a legmagasabb szinten is. Mit gondolsz az új generációnak, mennyire vonzó ez a szakma? És hogyha tudnál tanácsolni fiataloknak, akkor egyrészt mit tanácsolnál nekik, hogyha erre az útra akarnak lépni, és szintén azt is belekötném még ebbe a kérdésbe, ilyen nagy pekecsként, ilyen nagy ajándékként, most így ezt átadom, ezt a kérdésköteget neked, hogy mit gondolsz, miért, mi az, ami attraktívnak számít ebben a világban sok fiatal számára, és mi az, ami akár nekik nem?
Akkor előre kezdeném ezt az egészet, hogy én igazából miért lettem sportújságíró, és szerintem mi kell ahhoz, hogy tegyük fel, mondjuk az Z generáció tagjai azt mondják, hogy én sportújságíró vagy. Tényleg csak nézzük az újságíró szakmát, nem kell ennyi sport specifikusan gondolkozni. Nekem mindig is a sport volt az első az életemet, tehát én már úgy nőttem föl, hogy ültem a FIFA előtt, és nyomkodtam a konzolt, és közben közvetítettem, mert ilyen 10-12 évesen mondtam magamnak, hogy mi történik a pályán. Aztán utána érkezett el az a pont, hogy akkor már ezzel komolyabban kéne foglalkozni, és javasolták nekem a szüleim, és hál' Istennek egy nagyon támogató szüleim vannak, és beirattak erre az erősport tanfolyamra 17-18 évesen, és onnantól az volt, hogy elkezdtem abszolút a kommentátori dolgokkal foglalkozni, és az írással, aztán jött az, hogy egyetemet is ennek megfelelően választottam. A Metropolitan Egyetemre járok, most már 6. fél éves vagyok, a média kommunikáció szakon, és azonban meg az integrált média specializáción. És egyre több olyan fiatalt látok, akik direkt emiatt jönnek, hogy ők újságírók szeretnének lenni, a médiában szeretnének dolgozni. Tehát maga, mint a média, szerintem a fiatal körében egy nagyon vonzó dolog, mert azt látják benne, hogy népszerű lesz az ember, ismert lesz, olyan tartalmakat állíthat elő, ami értékes, itt most nem csak mondjuk az írott sajtóról beszélünk, hanem ugye ugyanúgy a média része, mondjuk a televízió, vagy a videós online felületek, és nagyon egyre több fiatal választja ezt a pályát, vagy érdekli, ugye ez a kommunikációs, meg a média pálya, és engem is ez vonzott attól feltétlenül, hogy tudtam, hogy én sport specifikusan szeretnék tovább tanulni, és nagyon sok izgalmas olyan tárgy van, amivel megtanulja ember ezeket a dolgokat. Tehát nálunk fontos megjegyezni, hogyha mondtad egyet, hogy nálunk ugye a Metropolitanen egyre kevesebb ilyen olyan tárgy van, ami nem a gyakorlatra épül. Tehát egyre több gyakorlatias tárgyunk van. Igazából úgy jövünk ki az egyetemről, hogyha most leszámítjuk azt, hogy én az egyetemen 3 évvel másfélet online töltöttem sajnos a vírus miatt, de úgy jön ki az ember az egyetemről, hogy már nagyon sok tapasztalata van, tehát több helyszínen jár, több olyan cikket ír, több olyan interjút készített az egyetemi órái alatt, amelyekkel egy nagyon komoly előnyre tud szert tenni. Tehát én ezért is örülök, hogy ezt az egyetemet választottam, és egyébként az egyetemen keresztül kerültem egyébként át az indexhez, és a tehetséges fiatalokat az egyetemi évek alatt általában már megkeresik ezek a médiumok. Mert nagyon kevés olyan fiatal van, aki tényleg olyan szinten tehetséges, hogy ha beteszed egy szerkesztőségbe, akkor egyből, nem azt mondom, hogy egyből, de viszonylag egy rövid betanulás után már meg tudja állni a helyét. És ezért is jó szerintem az, hogy egyre többen jönnek, mert a tehetségek nem vesznek el. Tehát nagyon nagy probléma, hogy egyre kevesebb olyan fiatal van, akiben megvan az affinitás, meg az a tehetség, meg a szorgalom. Tehát így egybe ez egy csomag, ahogy te is mondtad, ennek egy csomagnak kell lenni az, hogy sikeres legyél ebben a szakmában. Nem elég csak a tehetség, hogyha nem teszed oda a kemény munkát. Tehát szerintem ezeknek a dolgoknak az együttese vezethet oda, hogy sikeres legyen a szakmában, és hogy én mit tanácsolok. Van egy olyan véleményem, amivel egyre többször megerősítenek benne, hogy beszélünk itt az Z generációról, Nekünk, én ugye hivatalosan még ilyen gyakornoki státuszban vagyok az egyetem mellett, és sokan nem képesek azt feldolgozni és megérteni, hogy nem úgy működik a média, hogy te jó vagy, te tehetséges vagy, és te egyből belősz úgymond a tutiba. Tehát azért hosszú évek munkájáért meg kell dolgozni, és a jövődért dolgozol. Csak mit látnak a mai fiatal közösségi médiában? Csillogás, pénz, rengeteg minden dolog, és rájönnek, hogy hoppá, hát én attól még, hogy mondjuk a Indexnél vagy bármelyik másik médiumnál dolgozom, aminek mondjuk egy jó neve van, vagy jó brand van mögötte, az nem azt jelenti, hogy én úristen, most egyből milliókat fogok keresni, vagy bármi ilyesmi, hanem ezért hosszú évek alatt meg kell dolgozni. És nagyon sokan azt mondják, hogy ja, hát akkor inkább elmegyek egy olyan munkára, ahol mondjuk nem alapozom meg a jövőmet a médiában, de helyette mondjuk 3-4-szer annyit keresek. És így vesznek el szerintem a tehetségek, hogy annyira felgyorsult világban, és annyira mindenki most akar mindent, hogy kevesen tudják ezt bevenni, és akkor azt mondom, hogy ne adj Isten, ingyen dolgozom a gyakornoki időmet, és azért dolgozom ingyen, hál' Isten egyre kevesebb ilyen van, de jellemző egyébként ez is, és azért dolgozom ingyen elég keményen azért, hogy 5-6 év múlva majd egy olyan tuti helyem legyen a médiában, és kialakítod a kapcsolatodat a médián belül, amelyek előrébb tudsz jutni majd, és több fele tudsz nézelődni. Tehát így összefoglalva, a generációmnak abszolút azt tudom tanácsolni, hogy tényleg dolgozzanak kitartóan és tehetségesen, mert csak úgy lehet ebben előre jutni, és igenis el kell fogadni azt, hogy még nem olyan bérét, vagy nem esetleg olyan dolgokat kapsz a munkádét cserébe, amelyeket most szemmel látható, ez majd hosszú évek után lesz meg ennek az eredménye.
Fú, fantasztikus a hozzáállást, és abszolút egyetértek, hogy abszolút, tehát az eredmény az mindig a sok-sok befektetett évből következik tulajdonképpen, és mindig, és ez egy folyamat tulajdonképpen, de nagyon jó ezt most hallani, amit elmondtál. Mit gondolsz, csak erre a felvetésre így rákapcsolódva, ki tudja még verni ez a generáció, ezt a klasszikus karrierranglétrát, és ahogy azt mondta, ahogy eddig elmesélted, inkább az a tendenciát látott te is, hogy inkább nem, vagy inkább kevésbé talán, mint korábban. Szerinted a változást a generációban kell meghozni, vagy át kell állítani a klasszikus ranglétrát és munkaranglétrát, ahogy manapság ismerjük?
Szerintem alapvetően nincsen ezzel gond, tehát én abszolút azt követem, és azt vallom, hogy szépen meg kell járni ezt a ranglétrát, és a kitartó munkával lesz meg annak a gyümölcse. Átalakítani így hirtelen nem tudom, hogy hogyan lehetne, szerintem ez egyébként így van rendjén, és nagy felelőtlenség lenne például attól feltétlenül, hogy valaki nagyon tehetséges, mondjuk 23-24 évesen egy vezető pozícióba tenni, akármennyire egy hihetetlennek hangzik elsőre, mert nincs meg benne az a tapasztalat, azok a dolgok, amelyek hosszú évek alatt ismeri meg az ember ezeket a dolgokat a szakmában. Szóval a ranglétrával szerintem alapvetően nincs gond, tényleg egyszerűen az, hogy ezt kivárni, és ezért hosszú éveket keményen dolgozni. Ez az egyik olyan dolog, amit egyszerűen muszáj megtennie annak a fiatalnak, aki a médiában szeretné hosszú távon is elképzelni a jövőjét.
Hú, hát azt gondolom, hogy ebben a beszélgetésben az olyan fiatalok, akik akár ezen a pályán gondolkodnak, vagy akár az olyan szülők, akiknek a gyerekei akár egy hasonló pályára akarnak lépni, nagyon sok hasznos dolgot tudtak találni, és nagyon sokat lehetett ebből tanulni. Nagyon köszönöm, hogy itt volt Espiro, az bízok benne, még nagyon sok beszélgetésünk lesz. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatóink, önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Jövő héten visszatér a Corporation Z egy új adással, egy új témával, egy új vendéggel, addig is ezt az adást is visszahallgathatják a Spotify-n és más streaming platformokon, és hallgathatnak minket online bármikor a spiritfm.hu-n. Én Trunk Tamás, Double T voltam. Viszont hallásra!